Kedves gyülekezet, eltelt egy esztendő, hihetetlen, mi minden esett meg velünk, és mi mindent éltünk meg és túl. Valójában ezek a mi közös karácsony vigíliáján tartott alkalmaink sajátos módon hálaadó alkalmak, még mindig vagyunk, még élünk, még bírjuk, míg van bennünk erély, senkit ne tévesszen meg Gábor enyhén fátyolos hangja, ha kell, korbácsot ragadván elüvölti magát, kiálts, ne sajnáld a torkod, de csak Ézsaiás prófétát idézi ezzel, aki mind a kettőnknek oly kedves, haragvó prófétája, és ki a harmadik, akinek kedves? Radnóti! Még ne tessenek aludni, az kicsit később lesz. A másik, ami ide tartozik, hogy egy idő után persze az egész életünk egybe keményedik, rendkívül nehéz megőrizni azt a fajta lágy, irgalmas, gyöngéd magatartás, lelkületet, amit egy picin gyermek közelsége kivált belőlünk. Itt van az én drága barátom, a Maszat, és az én két gyermekem pontosan tudja, idefele jövet az autóban, arról tűnődtünk, mi történt Maszattal, aki annak idején kétnapos gyermekével jött a templomba, és lám, most az a kétnapos gyermek már legalább egyéves és kétnapos, és nem tudjuk, mi van Maszattal. Ez a kicsinyítőség, fiam. Soha ne kételkedj abba, hogy mindig minden szükségszerűség, ha nem is tudjuk, attól az még valóságos, majd Isten tisztelet után Maszat nyilvánvalóvá teszi, hogy mi történt. De nekik, mindnyájuknak, illetve jó párnak talán a jelenlévők közül közvetlen élménye ez a fajta magától értetődő valósága a karácsonynak, egy pici gyermek, egy fiú, aki azonban lehet nyugodtan leány is, aki nem tud nem gyermek lenni, mert hogy jussa, sorsa, bármilyen kicsiny vagy rövidnek tűnő is, ami szemünkben az ő élete, az annak az életnek, annak az időnek az értelme éppen ez a lágy, kedves, magától értetődőség. De mit mondjak én Iványi Gábor barátomnak 30 év után, a legelső közös karácsonyunk, 1988. december 24-én volt. Egy percre tűnődjenek el, hogy hol voltak, mit csináltak 1988-ban. Kivétel hatodik gyermeked, aki még a világon se volt. Most tudtam meg, én azt hittem, hogy idősebb. Ennyi idő telt el, és ez a 30 esztendő, ami közös sorsunk itt Békásmegyeren, Óbudán, Budapesten, Magyarországon, parlamenten belül, parlamenten kívül, templomtalanul, vagy templomot megépítve már teszi, ha mondhatom így, bizonyos értelemben keményé, szigorúvá és ércessé az ember hangja. De néha az embert a saját egyháza is megtréfálja. Én most föl fogok olvasni két verset. Az evangélikusok, akik itt vannak, pontosan tudják, hogy én mindaddig szabálykövető vagyok, ameddig valami el nem térít a szabálytól. Tehát amit Gábor oly kedvesen említett az előbb, hogy nékem a lélek más sugalmazást adván nem az itt olvasható, egyébként kitűnő zsidó levél bevezető szavait tekintem az ünnep textusának, az egyszerűen abból fakad, hogy az evangélikus egyház idén, december 25-én igehirdetés alapjául a Máté írása szerinti evangélium első fejezetének a utolsó két versét választotta ki. Ezek pedig így hangoznak, József pedig az álomból felserkenvén úgy tűn, amint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé. És nem ismeri őt, míg meg nem szüli az ő elsőszülött fiát, és nevezi annak nevét Jézusnak. Bizonyos szempontból a könnyebb és egyszerűbb megoldás bizony az lett volna, ha én fölélegezve Gábor szerkesztő döntése, szerkesztőnek döntése fölött maradok a zsidó levél klasszikus és a mi fülünknek oly jól csengő szavai mellett, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk. De nem tehetem meg, mert akkor úgy térnék el a szabálytól, hogy nincs rá okom, hogy eltérjek tőle. A szabálytól mindig el kell térni, ha a szabály rossz. Törvényt szegni erény és hivatás, ha nyilvánvaló, hogy az a törvény, az a szabály, az az előírás, elvárás vagy tilalom, embertelen. Teljesen mindegy, hogy ki az, akinek létérdekét, méltóságát sérti, ha sérti, el kell tőle térni. De ha nem, miért térni kell tőle? Ellenben így saját magamat nyomtam le a gödörbe, mondjuk így egyfajta hermeneutikai gödörbe, hogy meg kéne értenem, hogy miről is van itt szó. És amit megértettem, azt némileg pironkodva kell előadnom a jelenlévő felnőtt embereknek, akiknek a túlnyomó része apa és anya. Ha tetszik, József, avagy Mária. József pedig az álomból felserkenve. Ezzel kezdődik a kijelölt szakasz. Amiből teljesen nyilvánvaló, hogy az egész Gábriel arkangyalos, ugye a festményeken ez úgy néz ki, hogy egy szöveg szallag fut Gábriel szájából, és egy másik szövegszallag Mária szájából, legyen nékem a te igéd szerint. És mintegy a verbum az ige által történik meg a Mária áldott állapotba hozatala. Van olyan, ahol Gábriel arkangyal valahogy sugárzik, valami fény veszi körül Máriát, körbe ragyogja, mintha a fényből támadt volna. Ez egy realista szöveg. Olyan, mint egy 60-as évek elejé olasz film. Álomból felserkenve. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy álom, ez egy látomás, ez egy olyan, mintha. Hogy az álmaink mi mindent hordoznak és jelentenek, ez maradjon Freud és a többi nagyszerű lélekbúvár feladata. Én mind a mai napig azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog megérteni kinek-kinek az álmait, még ha József is az, aki álmodik, vagy éppen Mária. De az én számomra ez mégiscsak azt jelenti, hogy Mária, pontosabban a Máriára visszatekintő korakeresztény gondolkodók, írók, apostolok azt gondolták, hogy ennek így kellett történnie. Részben azért, mert az írásokban ez van, ez áll. Zárójelbe jegyzem meg, hogy még véletlenül se gondolja senki, hogy az Ézsaiási idézet félrefordítása valamely zsidó ember hitvány tóra vagy szentírás ismeretére megy vissza, a zsidók pontosan tudják idézni az írást. Ezt egy olyan ember írta, ahol szűz, ahol Parthenos szerepel, aki nem ismerte az eredeti szöveget, vagy nem vette komolyan. Ézsaiásnál tűnik fiatal asszony szerepel, ami megfelel Mária státuszának. Még akkor is, ha az írás szerint jegyese volt Józsefnek. Úgy tekintettek rá, hogy így kellett lennie annak, amely nagyobb történés, mint a világ teremtése. A világ teremtésénél a sötétség és a világosság volt. Elválasztotta őket az örökkévaló egymástól. Azt mondta, hogy legyen és lőn. És végül kitalálta, hogy embert akar, akivel beszélgethet, akinek társául szegődhet, akit munkatársává tehet a kertben, ahol játszik, örömében és örömére, és így lett Ádám és Éva. Ma van Éva napja, meg Ádámé is, azt hiszem. Milyen érdekes, nem tudom. De azt mondja az írás, hogy Jézus, János evangélium egészen pontosan, az ige, amely testé lett az örökkévaló akarata szerint, az ott volt a teremtéskor. Az maga volt a teremtés. És ennyiben Jézus, Martin Luther szerint is, a teremtésnél jelen való, mint egy azt saját magába lényegítő valóság. Én nem követem az írásokat ezen a nagyon-nagyon spekulatív úton. Nekem bőven elég ez az egyszerű kijelentés, hogy Mária mindezt álomként, látomásként, vízióként élte meg, élte át, és csak azt tudom elgondolni, hogy valamiképp a számára a későbbiekben történő dolgok, a fia felnövekedése, vitája a farizeusokkal 12 évesen, vagy a vele szemben rendkívül arrogáns szót használni merő kánai mennyegzős jelenetre gondolok. Asszony, mi közöm hozzád? A testvéreit időnként elhárító, időnként a tanítványi közösséget behívó, a tanítványait elhessegető, a kufárokat a templomból kiverő, a hegyre fölmenő, a tengerre kimerészkedő, és így tovább Jézus története egy ponton túl Mária számára nem gondolható el másképp, mint hogy az, ami ebben a fiúban felnőtté válva végbe ment, az csak az atya akaratának, szavának megtestesülése lehetett. De innentől fogva nehéz tovább lépnem, hiszen azt mondja, úgy tűnt, tudnélik, úgy cselekedett József, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vevé. Itt van a botrány. Az első skandalum, ami teljesen irracionális. Nem azért irracionális, mintha József ne lehetett volna akár magára lélekre féltékeny. Nem azért irracionális, mert nem gondolható el, hogy a mi tudásunktól, tényismeretünktől teljesen független alakultak a dolgok, tehát nem tudunk visszamenni a szöveg mögé, hanem azért, mert az angyal parancsára cselekszik. Ez nekem azért nagyon kétértelmű. Ha az angyal ebben az esetben szimbóluma az örökkévalónak, miképpen Jabbók révinél, ahol egy férfi, egy angyal, ő maga, a név tusakodik Jákobbal, és nem tudván lebirkózni a szent, a bűnöst, a profánt, saját maga válik profánná, és csalóvá, és a csípő forgóját ficamítja ki, hogy lebírja. De még mielőtt erre sor kerülne, megáldja és megváltoztatja a nevét, csalóról azzá, aki álva maradt, aki talpon maradt az Istennel való birkózás közepette. Ez a különös skandalum, ami meghúzódhat József lelkében vagy szívében. Ez a dilemma, hogy vajon feleségül veheti-e Máriát, feleségül kell-e vennie Máriát, mi köze neki Máriához azok után, hogy az ő jegyese, és mégis más tette őt állapotossá, vagy áldottá, mind a két szónak van ebben az értelemben értelme, ez egy nagyon, nagyon nehéz történet. Mert hogy innentől fogva nem csak a teremtésnél jelenlévő második isteni személy fölmagasztalása, megdicsüléséről van szó, hanem épp ellenkezőleg az ember elképesztő esendőségéről, gyarlóságáról, arról, hogy még az Isten sem tud botránymentesen, botrány nélkül jelenvalóvá lenni a világba. Sőt, ha jelenvaló akar lenni a világba, az az életünk legnagyobb botránya. Ha még konkrétan vagyok, akkor azt mondom, hogy nincs annál nagyobb botrány, mint ha valaki a személyes életében éli meg, vagy éli át azt, amit József a személyes életében élt át. A történet ebben az esetben, a narráció, a mese letakarható. Valakinek olyan dolga van Istennel, amit önmaga előtt, vagy más emberek előtt nem tud vállalni. Ami számára botrány, megbotránkoztató, nem akarja elhordozni azt, amivel a szíve mélyig nem ért egyet. És ezzel szemben el kell hordoznia. A kettő összetartozik, a skandalum, a különféle botrányra adott válaszunk, vagy megbotránkoztató helyzetre adott válaszunk olyan, amilyennek mi akarjuk. Egyetlen egy esetben az ember mégis tehetetlen. Egy kérdésem lett volna, ha Sztélo Gábort megismerem. Mondja meg nekem, tényleg mondja meg, hogy miért kellett 44 nyarán nyomorult zsidó gyerekeket összegyűjteni. Ez olyan mértékben irracionális, amit semmivel nem lehet magyarázni. Erre lehet könnyedre azt mondani, hogy ő egy hívő ember volt, és a többi, akkor be kellett volna, drága András, az összes egyházat csukni. Rossz munkát végeztetek. Valamiképpen vagy az volt botrány, hogy ezt vállalta, vagy ha nem, akkor a másik volt botrány. Nem, nincs harmadik út. Ezt érzem én ennek a versnek, a legsúlyosabb részének. Az igazi botrány két lehetőségre egyszerűsíti le az életet. És nem lehet akkor azt mondani, hogy én megpróbálom elizzadni, megpróbálom túlélni, épésszel, jólélekkel, nem tudom én hogyan, azt a konkrét helyzetet, amely konkrét helyzetben csak az van, vagy az, annak az ellentéte van, nincs harmadik lehetőség. És nagyon jó, hogy nincs módom megkérdezni. Az egy sokkal súlyosabb kérdés, de ez már csak a túlélőknek a borongásához tartozik, hogy bármennyit is keresgéltem, nem találtam semmiféle feljegyzést, ami arra utalt volna, hogy valakit érdekelt ez a kérdés. Mint hogyha mégiscsak így lett volna természetes. Feleségét magához vette József. De nem ismeri őt. És ez a vége ennek a történetnek, amely visszautal a már előbb említett Jabok révi isteni birkózásra, vagy küzdelemre, az angyal férfi az örökkévalót reprezentáló és a csaló Jákob között. A legsúlyosabb kérdés, és nem most, hanem már a harmadik századtól fogva, sőt azt kell gondolnom, hogy a legnagyobbak egyike, Augustinus vagy Szent Ágoston egyházatja számára a legizgalmasabb teológiai kérdés volt a negyedik században, hogy hogyan lehet ez? Hát lehet, hogy a mi testünk el tudja hordozni az Istent. Azt kell gondolnunk, hogy abban a bizonyos történésben, bárhogyan is történt, valóságosan a Szent, akinek a nevét sem szabad kimondani, egyé lesz azzal a testtel, amelyre mi azt mondjuk porból vétetett, és porrá kell lennie. Ez az igazi nagy botrány. Vagy fordítva, ezt a két botrányt egymásra vonatkoztatva, nem kitérve a megbotránkozás esélye elől, vagy inkább azt mondom, magunkra véve tudatosan, hogy meg kell botránkoznunk ebben, marad a nem a szintézis, de mégiscsak a tények kimondása, hogy József, ahogy a történet mondja, nem érintette meg addig a feleségét, ameddig az világra nem hozta azt a gyermeket, akiről ő úgy tudta, hogy nem tőle van. Ez a tény. Semmi romantikus vagy szentimentális ihletettségem nincsen, és semmiféle olyan készségem, hogy valahogy a 21. század gendertudományokon iskolázott agyával próbálja megérteni ennek a kijelentésnek a hermeneutikáját. Azt azonban mindenképpen fontosnak tartom, hogy ebben a egyetlen egy versben ugyanaz a botrány fogalmazódik meg, hogy nincs velünk semmi baj, akik emberek vagyunk. Lehetünk kocsmatöltelékek, hajléktalanok, menekültek, akiről Gábor az előbb imádkozott, bármelyikünk azzá válhat. Bármelyikünk elmehet innen, és lehet Brazíliától Hollandiáig menekülté, aki majd úgy fogja sóvárogni, ácsingózni annak az országnak belügyi kegyét, miképpen a mi nyomorultjaink próbálnak valamiképpen, próbálják valamiképpen méltóságukat nem veszítve nyilvánvalóvá tenni, hogyha valaki embernek született a földre, ahogy a szakaszunkból kiderül, akkor a méltósága egy és oszthatatlan. Nem a nyelve, nem a vallása, nem a szülőföldje határozza meg méltósága mineműségét, minőségét, hanem kizárólag az, hogy ember. És ha ezen belül súlyosbított, fogyatékos, idős, nő, állapotos, beteg, akkor még inkább. Ezt a skandalumot, hogy az anyag valamiképpen, pontosabban a profán anyag, a por, a semmivé váló, magába fogadja a halhatatlant, az örökkévalót, az igét, a szellemet, ami mindenek felett van, ebben kell nekünk élni. Mégpedig oly módon, hogy el kell hinnünk, hogy nem a magunk emberi méltósága, megélése és megvalósítása az igazi cél, hanem a másiké. Azé, aki az utunkba kerül. Úgy, mint Betlehembe ezeknek a vendégfogadósoknak útjába került József állapotos feleségével, meg aztán a szüléssel. Ezek az emberek ott buktak el. Az előbb említett sztélói példa erre való hivatkozás. Sztéló nem volt teológus. A biztos tudta, hogy ki volt Augustinus, de nem izgatta, hogy vajon non capax infiniti, vagy capax infiniti. Képes a véges, a végtelent magába fogadni, vagy nem képes magába fogadni. Meg lehet botránkozni, el lehet utasítani adott esetben, akár úgy is, hogy az ember tényleg azt hiszi, hogy botránkozás nélkül lehetséges élni. De ebben az esetben rögtön az elején meg kell mondani, kereszténynek, Jézusi tanítványnak csak az nevezhető, teljesen mindegy, mi a felekezete, mi az anyanyelv, és így tovább, aki magára veszi a názareti Jézus botrányos világra jövetelét. Azt, hogy a saját apja, a saját anyját mind addig, még meg nem született, érinteni sem merte. Abszurd, persze, hogy abszurd. De nem abszurdabb, mint a mi életünk, akár itt ma Magyarországon. Úgyhogy imádság gyanánt hatangozik még egyszer a zsidó levél első fejezetének néhány verse. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Amen.